Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiból dicséretekkel. Adjatok hálát neki, áldjátok az ő nevét, mert jó az Úr, örökké tart kegyelme. Amen. Énekeljük az 51. Zsoltárt. Elfoglalva a 460. életünket énekeljük mindegyik versszakában.
Thank you.
segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Dániel könyvében, a 9. fejezetben. Dániel könyvének a 9. fejezetéből olvasom az első 22 verset. A médek közül származó Ahasvérus fiának, Dáriusnak az első évében, miután ő a káldeusok országának királya lett, az ő uralkodásának első évében én, Dániel, megértettem az írásokból, hogy mit jelent azoknak az éveknek a száma, amelyekről az Úr igéje szólt Jeremiás prófétának, hogy 70 évnek kell eltelnie a romba dőlt Jeruzsálem fölött. Az Úristenhez fordultam, és hozzá folyamodtam imádsággal és könyörgéssel, böjtölve, zsákruhában és hamuval. Imádkoztam Istenemhez, az Úrhoz, és vallást téve ezt mondtam. Ó Uram, nagy és félelmetes Isten, aki hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik szeretnek téged, és megtartják parancsolataidat. Vétkeztünk és bűnbe estünk. Megszegtük törvényedet, ellened lázadtunk, eltértünk parancsolataitól és törvényeitől. Nem hallgattunk szolgáidra, a prófétákra, akik a te nevedben szóltak királyainkhoz, vezéreinkhez, elődeinkhez és az ország egész népéhez. Néked, Uram, igazad van, nekünk pedig szégyenkeznünk kell még ma is. Nekünk, Júda a férfiainak, Jeruzsálem lakóinak és az egész Izraelnek közelben és távolban, mindazokban az országokban, amelyekbe szétszórtad őket. Hűtlenségünk miatt jutottunk ide, hűtlenségünk miatt, melyet ellened elkövettek. Szégyenkeznünk kell, Uram, nekünk, királyainknak, vezéreinknek és elődeinknek, mert vétkeztünk ellened. Ami Úrunk Istenünk irgalmas és megbocsát, de mi ellene lázadtunk. Nem hallgattunk Istenünknek, az Úrnak szavára, nem az ő törvénye szerint éltünk, amelyeket szolgái, a próféták által adott nekünk. Egész Izrael megszegte törvényedet és eltért tőle. Nem hallgatott a szabadra, ezért szakadtak ránk az eskü alatt kimondott átkok, amelyek megvannak írva a Mózesnek, az Isten szolgájának törvényében, mert vétkeztünk ellene. Beteljesítette a szavát, amelyekkel fenyegetett minket és bíráinkat, akik fölöttünk bíráskodtak. Azt, hogy nagy veszedelmet szúdít ránk. Mert nem történt még soha az ég alatt sehol, mint ami Jeruzsálemmel történt. Utolért bennünket mindaz a veszedelem, ami megvan írva a Mózes törvényében. Mégsem esedeztünk Istenünkhöz, az Úrhoz, nem tértünk meg bűneinkből, és nem törődtünk igazságoddal. Ezért az Úrnak gondja volt arra, hogy elhozza ránk a veszedelmet. Mert bizony igazságos volt az Úr, a mi Istenünk, bármit is cselekedett, hiszen nem hallgattunk az ő szavára. Most azért, Urunk, Istenünk, aki kihoztad népedet Egyiptomból erős kézzel és kinyújtott karral, olyan nevet szereztél magadnak, amely ma is híres, vétkeztünk, bűnbe estünk. Urunk, bár mindenben igazad van, forduljon el lángoló harangod városodtól, Jeruzsálemtől és a Szent hegyettől. Mert a mi vétkeink és elődeink bűne miatt gyalázzák Jeruzsálemet és népedet mindazok, akik körülöttünk élnek. Hallgass meg mégis Istenünk szolgád imádságát és könyörgését, és rogyogj rá orcád elpusztult szentélyedre, önmagadért, ó Urunk. Istenem, fordítsd felén füledet, és hallgass meg, nyisd ki a szemedet, és lásd meg, milyen pusztulás ért bennünket, és azt a várost, amelyet te rólad neveztek el. Mert nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket. Uram, hallgass meg! Uram, bocsáss meg! Figyelj ránk, és cselekedj, ne késlekedj! Önmagadért, Istenem, hiszen rólad nevezték el városodat és népedet. Még beszéltem és imádkoztam vallást téve vétkemről, és népemnek, Izraelnek a vétkéről, és könyörögtem Istenemhez, az Úrhoz. Istenem szent hegyéért még mondtam az imádságot, amikor Gábriel, az a férfi, akit azelőtt láttam a látomásban, sebesen hozzám repült, és megérintett engem az esti áldozat idején. Magyarázni kezdett, és így beszélt hozzám. Dániel, azért jöttem ide, hogy segítsek megérteni a látomásokat. Amikor könyörögni kezdtél, egy kijelentés hangzott el, és én azért jöttem, hogy elmondjam neked, mivel kedvelt téged Istened. Értsd meg a kijelentést, értsd meg a látványt. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Úrunk, Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, nagy és hatalmas Isten vagy, királyoknak királya, uraknak ura. Úrunk, Te vagy az az Isten, aki ezen a földön emberi uralkodókat támasztasz, és emberi uralkodókat taszítasz le. Te vagy az, aki megmutatod igazságodat és szentségedet. Mi pedig szégyeljük magunkat, mi pedig kínlódunk a saját magunk bűneivel, nyomorúságával, amikor szembe találjuk magunkat a Te igazságoddal és szentségeddel. Ó, de sokszor fáj ez nekünk, Urunk, hogy amikor megállunk előtted, akkor látnunk kell a mi gyengeségeinket és a mi bűneinket, lázadásainkat. Nem egyszerű, kicsi, pitiáner dolgokat, amivel téged bosszantunk, vagy egymást piszkáljuk, hanem mindazt, ami végleg eltaszít tőled, amit te nem tűrsz, nem szeretsz, mivel nem egyezel ki, és amiben nem egyezel vele. Bocsáss meg, Urunk, hogy mi is ilyen lázadók vagyunk. És hogyha már nem tetszik a te tisztaságod és a te szentséged, akkor ellened is úgy lázadunk, hogy másokat is arra buzdítunk, ne higgyenek benned, kerüljenek el téged. Jobb csendben hallgatni, mint szembesülni avval, hogy te ki vagy. Bocsáss meg, amikor megpróbáljuk elhitetni magunkkal is, hogy mi feletted vagyunk, hogy majd mi eldöntjük és megragadjuk a mi életünket, majd mi megtaláljuk a megoldást, majd mi erőből megoldjuk a dolgainkat. Szégyeljük, hogy így gondoljuk, akkor is, amikor erősek vagyunk, és akkor is, amikor gyengék. És Urunk, vedd el a mi szívünkből a közönösséget is, hogy már semmi se érdekeljen bennünket, hogy már minden mindennek gondoljunk, hogy már lesz, ahogy lesz, életben élünk, ne így legyen, hanem add a te fiadat, akit a mi kezeink föltek meg, a mi bűneink feszítettek meg. Add, hogy belé kapaszkodhassunk, mert ő a mi egyetlen egy reménységünk. Kérünk téged, hallgass meg imádságunkat. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére. 183. énekünket énekeljük. Istennek báránya, aki bűnünket elveszed, irgalmazz nékünk. Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánunk hirdetni, szent lelkét segítségül hívva és várva. Írva található Dániel könyvében, a 9. fejezetben, a 4. versen kezdődő szakaszban olvasom a 7. versnek az első feléig. A Uram nagy és félelmetes Isten, aki hűségesen megtartott szövetségedet azokkal, akik szeretnek téged, megtartják parancsolataidat, vétkeztünk és bűnbe estünk. Megszegtük törvényedet és ellened lázadtunk. Eltértünk parancsolataitól és törvényeitől. Nem hallgattunk szolgáidra, a prófétákra, akik a te nevedben szóltak királyainkhoz, vezéreinkhez, elődeinkhez és az ország egész népéhez. Neked, Uram, igazad van, nekünk pedig szégyenkeznünk kell még ma is. Nekünk, Júda férfiainak, Jeruzsálem lakóinak. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek! Dániel próféta könyvét olvasva nagyon sok olyan belső emlék juthat az eszünkbe, akár gyermekalkalmakról, akár bizonyságtételekről, amelyek mind a mai napig elevenen élnek a szívünkben és a gondolkodásunkban. A könyv egy olyan időszakról szól, egy olyan fogságról szól, amely Jeruzsálem, és hogyha egy tartományt említünk, Júda életében a legmeghatározóbb, hogy tudnélik, a babiloni király, Nabukodonozor király megjelenik valamikor a Krisztus előtti 6. században Jeruzsálem falainál, és Isten ítéleteként elhurcolja fogságba Izrael népét. Több lépcsőben történt Nabukodonozor királynak a megjelenése és ütközete Jeruzsálem falainál, és ma úgy gondoljuk, hogy az első nagyobb csata, nagyobb küzdelem végeztével a templom és Jeruzsálem falai még épek maradtak, de ekkor az értelmiséget, a teljes értelmiséget és az értelmiségnek a gyermekeit magával vitte Babilóniába. Erről szól a fejezetnek, a könyvnek az első 6 verszak, első 6 része is tulajdonképpen, hogy hogyan is nevelik ezeket a Babilóniába deportált ifjakat. Közülük 4-nek a nevét tudjuk, Dániel az egyikük, aztán Dánielnek vannak barátai, Sadrák, Mésák és Abédnego. Azonban ez a könyv nem csak abból a szempontból fontos, hogy mi történt a Krisztus előtti 6. században, hanem abból a szempontból is fontos, hogy Izrael életében, miután lezárul Istennek az írott kijelentése, ez valamikor a 6. századnak a legeleje, tehát a babiloni fogságból való hazatérésnek az ideje, az a 70 esztendő, amiről most olvastunk és hallottunk is az igében, és megjelenik Jézus Krisztus, a között eltelik azért jó pár száz év, és ebben az időszakban a teljes és totális kiszolgáltatottság és istentelenség lesz urrá Izrael népén. Nem csak azért, mert ők maguk elhagyják az Istent, hanem azért is, mert uralkodóik, vezetőik, megszállóik idegen kultusznak a gyakorlására kényszerítik őket. A Krisztus előtti 2. században helytartójuk pogány mintára, pogány görög mintára a jeruzsálemi templomban egy Zeus oltárt épített fel, és a Zeus oltáron pedig disznó áldozatot mutatnak be. Ez a teljes szentségtörésnek a képe. És ebben a szentségtörésben, ebben a kiszolgáltatottságban, ebben a lelki megszállottságban hatalmas jelentőséggel bír ez a könyv, amely évszázadokkal korábban azt a példát adta Isten népének, hogy hogyan állhat meg, hogyan maradhat meg. És ennek a megmaradásnak a kulcsszavai Dániel próféta könyvében Hasonlóak a mai megmaradásnak a kulcsszavához, nincsenek ma sem más kulcsszavak. Dániellel kapcsolatban azt olvassuk a Szentírásban, hogy becsületes volt. Másodszor azt olvassuk Dánielről a Szentírásban, hogy szeretett dolgozni, hivatásszerűen szeretett dolgozni. A harmadik, amit olvassunk Dánielről, hogy nem volt korrupt, és ha nem is a legutolsó, hanem inkább a legjellemzőbb erre a becsületes, Isten előtt megálló, fedhetetlen munkát végző emberre, az volt a jellemző, hogy imádkozott. Mindegyikről lehetne szólni, mindegyikről lehetne beszélni, de mégis elválaszthatatlan erényekről és elválaszthatatlan keresztény tulajdonságokról, gyümölcsökről szól Dániel próféta könyve abban a világban is, amelyben legalább olyan kiszolgáltatottak vagyunk, mint több száz vagy több ezer évvel ezelőtt az Isten útján járók. Kerüljük ezeket a szavakat, keresztény közösségükben is megpróbáljuk pótolni ezeket a szavakat valamivel, kerülni a becsületet, a hűséget, a megbízhatóságot nem lehet. Sokszor találkozom olyannal, hogy nekünk ezeknek az elveknek, ezeknek a megnevezéseknek valahogyan el kellene jutnunk a közelébe. Én pedig azt mondom, hogy nem szabad eljutni a közelébe, nekünk ilyennek kell lennünk. És mégis mi az, ami megkülönbözteti a világi erényeket a keresztény erénytől? Mi az, ami megkülönbözteti a világi erényt a mi személyes életünktől? Ez az imádság. Mert látunk buzgó embereket, látunk becsületes embereket, látunk tisztességesen dolgozó embereket Isten nélkül élni. A 20. század egyik nagy teológusa, Annenberg arról beszélt, hogy úgy tűnik, már-már úgy tűnik, hogy azon a nagy piacon, ahol a keresztény és nem keresztény vallások kiteszik a portékáikat, úgy tűnik, hogy lehet élni ma már Isten nélkül is. És mégsem. Megmaradni, kitartani egyedül Istennel lehet. Mik azok a jellegzetességek, amelyek Dániel imádságát átszőtték? Az első jellegzetessége az imádkozó életnek rögtön a próbatételeknek az idején jelent meg, amikor is egy olyan rendelet hangzott el, amely rendelet arra akarta bátorítani a másikat, hogy aki imádkozik, azt azonnal veszedjék el, dobják az oroszlánok vermébe. Ez egy rendelet volt. A médek és a persák visszavonhatatlan törvénye szerint, aki imádkozott bármilyen istenhez vagy emberhez, azt be kellett dobni az oroszlánok vermébe. És akkor mit csinált Dániel? Olvassuk a Szentírásban, a 6. fejezetben, úgy, mint ahogyan korábban tette, felment emeleti szobájába, bement az ő kis spájcába, ahogyan Jézus mondja, hogy ha imádkozol, akkor menj be a te kis belső szobádba, zárd magadra az ajtót, és könyörögj. És könyörögj a másik emberért is. Könyörögj a testvéredért is. Könyörögj azokért, akik ellenfeleid, könyörögj azokért, akik munkatársaid, könyörögj azokért, akik betegek, akik elesettek, akik gyászolnak és akik örvendeznek. Ez volt Dánielnek az egyik jellegzetes imádsága. A másik jellegzetes imádság az korábban történik Dániel próféta könyvében, amikor a király álmot lát, és az álom megfejtése előtt mindenki szétteszi a kezét, mert hát nem akarja megmondani a király, hogy mit is álmodott, hanem azt mondja, hogy minden álomlátót, minden álommagyarázót azt meg fognak ölni. És ezek közé tartozott Dániel is. És amikor Dániel megkapja a halálos hírt, hogy megvannak számlálva a napjai, akkor megint csak azt olvasok ebben a könyvben, hogy bemegy az ő belső szobájába, és nem azt tervezi, hogy hogyan fog megmenekülni ebből a hatalomból, hanem azt mondja a Szentírás, hogy áldja az ő Istenét. Hálát ad neki. Végveszélyben. Teljesen logika ellenesnek tűnik az, amit Dániel tesz, hogy amikor az életért kellene küzdenie, harcolnia, amikor tehetne valamit, amikor az egérutat kellene keresnie, akkor azt mondja, hogy áldott az egek ura, a hatalmas Isten. És megérkezünk a hosszú bevezető után a mai igéhez, mert az imádságos lelkülethez, az Isten magasztalása, a másokért való könyörgés mellett ott van a mély és alázatos bűnbánat. Enélkül nem megy. Nagyon furcsa, kedves testvérek, ez az ige szakasz. Úgy tűnik, hogy a Szentírás is már-már kezdi igazolni azt a belső gondolkodásunkat és meggyőződésünket, hogy mindenki más hibás a mi dolgainkért, csak mi nem. Dániel proféta a könyvében találkozunk olyan uralkodókkal, olyan királyokkal, akiket joggal lehet nevezni megátalkodottnak, lázadónak. Joggal lehet nevezni a sátán cimboráinak, a szó szoros értelemben. Gondoljátok csak el azt a Belsacár királyt, azt a pogány királyt, aki Dániel proféta könyvének 5. fejezetében arra a perverzióra veti magát, hogy ami kegytárgyakat elhoztak a Jeruzsálem templomból, az beviszi a saját lakomájára, és abból eszik, és abból iszik. Gondoljátok el, hogyha nem kerülöm a szót, hogyha ha mi az uracsorai kelyheinkkel ugyanazt tennénk, amit Belsasszár tett. Nem azért, mert a kelyhei önmagában szent, hanem az a cselekmény, amit vele teszünk, az szent. Megszentségtelenítette Isten ügyét. Nem a dolgokat, mert azok veszendőek, azokat kicserélik, azok elhasználódnak, nincsenek is meg. Hanem azt a nagy képűséget, hogy én ezt megtehetem az Istennel. Gondoljátok el azt a királyt, amely király azt mondja, hogy a saját dicsőségemre egy szobrot építek, és ha valaki nem hajol meg előtte, akkor azt öljék meg. Micsoda önteltség, micsoda hatalomvágy. Ilyen Babilon. Hány és hány emberrel találkozom, aki ma is így gondol különböző rendszerekre, különböző megfogalmazásokra, így gondol különböző politikai szereplőkre, mint a Szentírásban olvashatók, hogy minden miattuk van. A káldeusok országa, Babilon országa, jelképesen mondom, ma is tele van varázsokkal, tele van istentelen jövendőlőkkel. Egyedül ott van a szenvedő nép, ott van Dániel, akik harcolnak, akik küzdenek, akik imádkoznak, akik hűségesek, akik hitvallást mondanak. Igen, de ebben a fejezetben történik egy fordulat. Azt mondja Dániel proféta, hogy nem csak miattuk van ez a veszedelem. Nem csak Belsacár tontermében jelenik meg a felirat, hogy mené, mené, tekenú párszín, megmérettél és könnyűnek találtattál. Azt mondja, hogy nem csak Babilon felelős azért, ami Isten népével történik. Ez nem csak az istenteleneknek a bűne. Nem azért üldöznek engem, nem azért nem fogadják el a hitemet és a hitvallásomat, mert ők bűnösök, hanem azért, mert én is az vagyok. Azért, mert az az árnyék, amelyet észreveszek a másik emberen, az a folt, amely őket jellemzi, az bennem is jelen van. Nem csak ők Isten ellenfelei, hanem én magam. Kedves testvérek, azt mondja Dániel ebben az imádságban, a bűnvalló imádságban, hogy pártütők vagyunk. Hogy olyan katonák vagyunk, akik legszívesebben dezertálnánk. Azt mondja Dániel, hogy én olyan vagyok, mint aki magamban hordozom az istentelenséget, az Isten ellenes gondolatot. Vétkeztem. Kedves testvérek, észrevettük-e már azt mi magunk, hogy mi is a szökött katonák között vagyunk? Az Istentől szökő katonák között. Mert igaza van Jézusnak, amikor példázatot mond a mennyek országáról, igaza van Jézusnak, amikor azt mondja, hogy a gazda jó magot vet a szántóföldjébe, és amíg az emberek aludtak, eljön az ellensége, és konkolyt hozott, elvetette. És amikor a zöld vetés szárba szökött, és már magot is hozott, megmutatkozott a konkoly is. Addig minden egyforma. De amikor eljön az aratásnak az ideje, akkor megmutatkozik a konkoly is. Van egy kedves botanikus ismerősünk, sokan ismerhetik, Fráter Erzsébetnek hívják, ő a férjével, az akadémikus férjével a Vácharttyáni botanikában dolgoznak, biológusok, és írt egy könyvet a Biblia növényeiről, egy jó vaskos könyvet írt Csóka testvérünk a bibliai növényeiről. És ő maga is elmondja, hogy az a fajta konkoly, amiről itt a Szentírás beszél, az egészen addig, amíg meg nem jelenik a kalász, addig ugyanúgy néz ki, ugyanúgy viselkedik, ugyanúgy működik. Csak amikor az egyikben jó mag van, a másikban pedig mérget adó mag van, akkor derül ki, hogy mi az ember életének a termése. Mit hordozol magadban? Mit hordozok magamban? Mi az, amivel etetem a többieket a szószoros értelemben? És akkor, amikor ezt megismerik a tanítványok, akkor a szolgák megkérdezik a példázatban, akarod-e, hogy kimenjünk és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt, nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig. Kedves testvérek, ezt látja a próféta. És azt hiszem, hogy ezt látja Isten, amikor rám tekint, amikor gyülekezeteinkre tekint. Ezt a kettőt együtt. És bevallom őszintén, ez egy sokszor kétségbeesést jelent az én szívembe. Kapkodást is. És mégis egy dolog van, amiben tanulhatunk a prófétától, hogy nem sarlót kell vennünk a kezünkbe, nem harcot kell indítanunk, hanem befelé kell fordulnunk. Dániel eljutott odáig, hogy Istenhez most már csak üres kezet emelhet. Teljesen üres kezet. Koldul Istentől. könyörgéssel, bőtölve, zsákruhában és hamuban. Szinte elegendő szót sem talál a próféta arra, hogy leírja a bűnt. Vétkeztünk, bűnbe estünk, megszegtük törvényedet, lázadók voltunk, eltértünk parancsolataitól, törvényeitől. Ó, miénk, Uram, orcánk pirulása, szégyenkeznünk kell, Uram, nekünk, királyainknak, vezéreinknek, elődeinknek, mert vétkeztünk ellened. De nem csak a királyok vétkeztek, hanem mi is. Kivétel nélkül áthágtuk törvényedet. Nézzétek, az a férfi, aki királyokat látott reszketni, királyokat látott elpusztulni, saját maga, népe és egyháza miatti bűn miatt megtörve áll Isten előtt. És hangzanak az ostorcsapások, újra és újra. Hangzik az ostorcsapás imáron Jézus Krisztus keresztjén. Hangzik az én bűnöm is, amit ráteszek a keresztre. Gyakran megnyílna alattam a föld, hogy mit tettem, de vajon van-e menekvés a bűnből? Uram, hallgass meg! Uram, bocsáss meg! Uram, figyelj ránk és cselekedj! Ne késlekedj! Önmagadért tedd meg! Amen. Jöjjetek, válaszoljunk az igére! 220. dicséretünket énekeljük 6. és 7. verszakában. Szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, sokszor olyan jónak, tisztességesnek gondoljuk az életünket, és a hibákat mindig másra próbáljuk hárítani. Nem könnyű, de meg kell látni benne saját magunkat, a mi mulasztásunkat, istentelenségünket. És Urunk, ahogyan Te meg tudsz szabadítani királyoknak kezéből, ki tudsz szabadítani az oroszlánok verméből, hogy fiadban, Jézus Krisztusban meg tudsz szabadítani bennünket a bűnből. Ő a mi egyedüli reménységünk, Istennek a ma báránya, ki bűnünket elveszed, irgalmaz nékünk. Könyörgünk, Urunk, a mi gyülekezetünkért, gyermekeinkért, akik néhány pillanat múlva szolgálnak közöttünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, az idősekért, a betegekért. Könyörgünk, Urunk, a kórházi ágyon fekvőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik neki az élete tele van gyötrődéssel, vívódással, nehéz döntéseket kell meghozniuk. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért. Imádkozunk hozzád, Urunk, az emlékezőkért. És imádkozunk hozzád, Urunk, a mi közösségünknek jövőjéért, evangelizációs alkalmainkért, az, hogy emberi életek változzanak meg a te színed előtt. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, mikérben mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, szóljunk a gyermekeknek látom. Magam fontosnak tartom, hogy gyülekezetünk közössége alkalomból alkalomra tudjon arról, hogy az Isten tiszteleteink azok sokkal összetettebbek és sokkal színesebbek, mint hogy itt a szószékről elhangzik az igehirdetés, és hogy gyermekeink mit tanulnak a vasárnapi alkalmakon, legyen ez most erre bizonság itt a gyülekezet közösségében.
Hasinai her.
2.
Pásztorbot és vesző.
3.
Vándor után járom.
4.
Mózes fogám én.
5.
Tövek téged köt.
6.
Óvó a karat.
7.
Életünk a tét.
8.
Jóhán tiszta gyorcs.
9.
Dolgozol és pihensz.
10.
Istenünkbe bíz.
Hogyha bízol, barátod lesz, ő mindig meglátod.
Szeretettel köszöntjük a gyülekezetet, a gyerek Isten tiszteletet gyerekekkel együtt. Amit a versből is kiderülhetett, a Mózes történetét meséltük hétről hétre a gyerekeknek szeptembertől fogva, és most már a pusztai vándorlásig jutottunk, egészen a szövetség kötésig, ahol Isten meg a tízparancsolatot, a tízparancsolatban nem volt még szó, adja az ő népének, és egy kis versikével, illetve énekléssel szeretném bátorítani a gyülekezeti tagokat, mint ahogy Isten népét is bátorította Isten Kína pusztában, ahol meg kell valljuk, hogy azért volt nekik aggódás, meg Egyiptomban is egyébként volt nekik aggódása, éppen elég okuk, és bizony be kell valljuk magunknak, hogy előfordul, hogy nekünk is vannak nehézségeink, amik miatt aggódunk, de milyen jó megigazolni azzal, hogy Istennek minden dolgunkra gondja van. Egy kis versikével és énekkel éneket hoztunk a gyülekezetnek, illetve egy kis ajándékot, amit magunk készítettünk a múlt vasárnap, szó szerint magunk már az újunkkal készítettük, amelyiken egy igés letett, amelyiken mutasra, Pankali, szíves tűzoszlopot festettünk, mert hogy Isten ott volt a néppel kinn a pusztában, és egy tűzoszlop formájában volt jelen közöttük, és a nép kézzel fogható, vagy hát szemmel láthatóan, inkább így mondom, szemmel láthatóan tapasztalhatta, hogy Isten hogy vezeti őket kinn a pusztában. Ezzel bátorítanánk mi is a gyülekezeti tagokat, és kívánunk mindenféle jó önöknek. Köszönjük szépen, és akkor ez terjünk.
Ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel, ő felruházik.
Köszönjük szépen a szolgálatot. Maradjatok itt most már. Gyertek, itt vannak székek, bárhova le lehet ülni. Bátran. Találunk helyeket. Gyertek, ide is. Mindegyik székre. Ott is van hely. Ott is. Köszönöm. Úgy, nyugodtan. Köszönjük szépen meg. Jutott-e mindenkinek, Veronika még azt keres, hogy ki az, aki nem kapott? Ági néni nem kapott még? Kapott Ági néni is. Köszönjük szépen. Gyere csak, Verus, akkor légy szíves. Ide Feri bácsinak legyen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Csücse Verci, te is. Szuper. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a vasárnapi alkalmak szolgálóinak is, hogy hétről hétre készülnek, hogy gyermekeinket vezessék a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz. Isten áldja meg őket is. Kedves testvérek, megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának segítségét és adományát. Szeretettel ajánlom áldásbékesség újságunkat, aki a következő számhoz szeretne hozzájárulni, 300 forinttal teheti meg. Iratterjesztésünkben még fali naptár és képes kalendárium vásárolható, bibliaolvasó kalauz pedig nem sokára hozunk újra, úgyhogy kérem szépen a testvéreket, hogy gondoljunk erre is. November 30-án 8 órától lesz nyitott kapuk alkalom a Szentendrei Református Gimnáziumban. 4. osztályban járó gyermekeket és szüleiket várják erre az alkalomra, aki szeretne a refibe tovább tanulni. Imádkozzatok, testvérek, november 25-e és 29-e között evangelizáció lesz itt Csobánkán gyülekezeti termünkben. Az imádság mellett pedig hívogassatok erre az alkalomra. Plakátot és kis szóróanyagot készítettünk. Kiké most azt kérem, hogy a szóróanyagot a szomszédjának vigye el, meg plakátot is a faluba tegyünk ki. Esténként 18 órától lesz az evangelizáció, a címe Miért jött Jézus? Közöttünk szolgál Árvavölgyi Béla, Tahitót falui református lelkipásztor. Kedves testvérek, kérlek benneteket, hogy gondoljunk egyházunk fenntartására, önkéntes egyház fenntartói adományaitokat szeretettel kérjük és várjuk. Hasonlóképpen már készülnünk kell gyermekeink és időseink karácsonyi csomagjához, aki erre is jó szívvel adja adományát, kérem, hogy tegye meg. November 23-án kiránduló körünk túrát szervez Filiz Szentlélekre, találkozás a Pomázi buszpályaudvaron 8 óra 40 perckor, a táv 7 kilométeres lesz, mindenkit, gyermekes családokat is szeretettel hívunk és várunk. Jövő évben, február 28-án, 29-én és március 1-én gyülekezeti hétvégét szervezünk Mátraházán. Péntek estétől, vacsorától kezdődő alkalom vasárnap ebédig tart, ahol előadásokban, csoportos beszélgetésekben szeretnénk körüljárni gyülekezetünk életét. Az elhelyezés 2-3 ágyas szobákban van, a hétvége költsége teljes ellátással, mely nem tartalmazza az utazást, 19 000 forint. December 8-án istentisztelet utánig lehet jelentkezni előleg befizetéssel erre a hétvégére. Fájdalommal hirdetem gyülekezetünknek, hogy 2019. október 9-én elhunyt dr. Mezei Ottóné testvérünk. Temetése jövő héten kedden, november 19-én 11 órakor lesz a Farkasréti temetőben. Mezei Ottóné Csobánkán tevékenykedett, a Szellő utcában, a Szerkeszte úrnak az édesanyjáról van szó, biokertészetet üzemeltetett valamikor a 80-as éveknek az elején. November 13-án elhunyt Koszorús Károly testvérünk, Károly bácsi Szent István telepen lakott, de a Pomázi gyülekezetnek volt a tagja, temetése november 29-én lesz a Szent István telepi temetőben. Kora délután lesz. Károly bácsi hosszú éveken keresztül, minden tavasszal, nyár elől egy hatalmas muskátli özönnel látogatott meg bennünket, és azok a muskátlik, amik a parókján voltak, azokat mindig tőle kaptuk. Alkalmainkat hirdettem, hétfőn fél tíztől babamama kör lesz, 17 órától imaóra Pomázon, 18 órától énekkari próba, kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán Kékkereszt alkalom Pomázon, szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, csütörtökön 6 órakor imaóránk Csobánkán, 7 órától pénteken ifjúsági bibliaóra. Jövő héten vasárnap 9 órás istentiszteletünk előtt énekelt tanulunk, fél 11-kor Pomáz istentiszteletünkön közöttünk szolgál babamama kör, ott is énektanulás lesz, és fél 4-től kézműves családi délután tartunk Pomázon, este 6 órától pedig presbiteri gyűlésünk lesz. Hirdetem, hogy ma 17-én 16 órától jótékonysági hangverseny lesz Pomázi templomunkban. Szeretettel hívjuk és várjuk mindenre testvéreinket, felajánlásaikat, süteményeiket, illetve a szendvicseket köszönjük. Kedves testvérek, hadd tájékoztassalak bennőtöket arról, hogy az én információim szerint a megvásárolandó gyülekezeti központnak a második részletét egyházkerületünk átutalta az eladó családnak. Ez a múlt héten megtörtént. Tulajdonképpen szerződés szerint vagyunk, és szerződés szerint jártunk el. Az első összeget azokat az ingatlan kiszabadítására használtuk fel. Most egy nagyobb összeget kapott a család, amivel a későbbi lakhatását tudja majd biztosítani szerződés szerint. Tehát úgy tűnik, hogy a birtokba vételünk november 30-ával lehetséges lesz. Istennek legyen ezért hála. A második, amit szeretnék ebben, illetve a gyülekezetünkkel kapcsolatban mondani és kérni, az az, hogy az evangelizáció estéire, hétfőked, szerda és csütörtök estére hadd kérjek testvéreimtől egy tányér kis süteményt, hogyha érkezik hozzánk a lelkipásztor testvérünk, akkor őt meg tudjuk itt a gyermekfoglalkoztatóba egy tányérral. Tehát nem kell bugyás tányért készíteni, csak egy kis süteményt, hadd tudjuk őt megkínálni. Péntek este nálunk fog vacsorázni, tiszteltes úr, legalábbis ez a reménységünk, úgyhogy az egy kicsit lehet, így mondom, most szűkösebb, de a végső rész az úgyis gazdagabb lesz. Így kérem, aki szívesen segít a süteményekben, az kérem, hogy keressen meg, jelezze valamilyen formában itt a lelkész hivatalban, hogy hétfőket, szerda és csütörtöki napokon kivállal egy szállat süteményt. Egy tányér süteményet szeretem. Az alkalom végéhez értünk, 422. dicséretünket énekeljük első verszakában. mindezek után az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hit által a ti szívetekben. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra. Találkozunk délután.